Hello és adj Isten, nagy szeretettel köszöntelek, ez a Debrecen Podcast, azaz a Depó, a mai vendégünk pedig Erdei Nóra, aki az Explore Debrecentől újra visszatért hozzánk. A legelső műsorban voltál jelen itt a Depóban, és hát nagyon vágytunk arra, hogy majdnem itt az évelején, amikor mi ezt felvesszük, akkor itt tudj, hát mondjuk akkor újra jelen lenni. Szervusz Nóra!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is!
Ma a Debrecen őrvárosi rangjáról, a 175 éve bekövetkezett fővárosi rangjáról, vagy hogy főváros lett, némi legendáról, az életről és egyebekről fogunk beszélni, viszont itt van még egy elmaradásom. Viktorunk ma nem tudott jelen lenni, viszont itt van Ratarics Laci, újságíró, hogyha ez így jó kifejezés.
Köszönöm szépen, igen.
Lacival már volt szerencsénk találkozni itt a műsorban, neked sajnos nem, mert az a felvétel úgy elszállt, mint annak a rendje, de utána hát élő maradt ez a kapcsolat, meg egyébként is volt már ennek elágazása, és hát mondjuk, hogy tervezünk jövőt itt a depón belül Lacival, és hát éppen ezért van akkor szerencsénk most akkor Nórával beszélgetni. Viszont akkor őrvárosi, így ragadjuk meg, mert nekem ez fontosabb, hogy főváros lett, de hogy mi a különbség a kettő között, ezt nem tudom először helyre lehet-e rakni.
Hát nyilván azért is mondhatjuk őrvárosnak, mert azért mondhatjuk azt, hogy olyan sorsfordító történelmi események történtek itt akkor, 1849-ben, ami miatt a város méltán viselheti ezt a jelzőt, hogy őrváros, mert a szabadságot őrizte. Ami egyébként azért vicces, mert hogy így fizikai adottságai nem olyanok, hogy így nagyon így védelmet tudna nyújtani bármiféle betolakodó ellen, de ennek ellenére azért milyen érdekes, hogy kétszer is fővárosa volt az országnak ideiglenes jelleggel. És mindig azt szoktam mondani a sétáimon, hogy remélem többször nem, mert az azt jelenti, hogy valami nagy gáz van az országban. Mert hogy első alkalommal ugye egy forradalom, szabadságharc, második alkalommal meg 1944, második világháború. Hogyha ezt így folytatnák, az azt jelenti, hogy nagyon nagy gáz lenne.
Nekem talán az lenne egy érdekes pont, ugye, hogyha nagyon a Kályhától indulhatok, bár sajnos én nem tudom történészi szempontból megközelíteni, hogy 1849-ről beszélünk most elsősorban, amely 175 éves évfordulóját ünnepli, amikor most mi ezt felvesszük 2024 elején, és hát ugye ekkor bekövetkezett az, hogy Debrecen nagyon kiemelt szerepet kapott. Talán onnan lépjünk már egyel vissza, hogy amikor megérkezett ide az egész, hogy mondjam, fővárosi hóbelebac, akkor mi fogadta őket? Tehát mi volt itt Debrecenben, mibe érkezett meg ide a fővárosiasság?
Hidegbe és sárba. Lehet így röviden tömören mondani, mert hogy 1849. januárjában érkeztek ide több ezren a fővárosból. Kossuth Lajos 1849. január 7-én lépte át a Miklós utcai kaput, és annak ellenére, hogy már akkor egyébként, tehát a reformkorban is Debrecen az ország legnagyobb városa volt, annak ellenére azért egy elég falusias látványt nyújtott. Tehát nem volt nyilván normális közlekedés, lovaskocsik közlekedtek, nagy volt a sár mondjuk egy esőzés után, amit ugye úgy próbáltak kivédeni 300 éven keresztül, hogy ilyen hatalmas fapallókat raktak le a főutcának a szintjére, tehát ilyen fapallókon, a nagy hídon közlekedtek. Ez is egyébként egy tök érdekes sztori, hogy Debrecennek hídja volt, a folyója nem. Ugye ez volt a nagy palló, vagy a nagy híd, és hát ugye mivel a civisek azért részben városi életmódot folytattak, de részben azért paraszt életmódot is, azért el lehet képzelni, hogy nagyjából milyen látványt keltetett a város a nagyon egyszerű házaikkal. Viszont, ugye szeretik általában erről az oldalról megközelíteni, hogy jaj, Petőfi is miket mondott Debrecenről, de a másik oldalt azt nagyon ritkán szokták hozzárakni, hogy azért itt egy nagyon jól működő iskola volt, a Református Kollégium, hatalmas könyvtárral, tehát itt azért volt egy olyan értelmiségi réteg, egy polgárosodottabb réteg, akik hozzájutottak a könyvekhez, könyvnyomtatás volt a városban, tehát a kultúrának a fellegvára volt, mondhatjuk azt, meg az oktatásnak is, már a reformkorban is Debrecen.
Az egy kicsit az van a fejemben, hogy ez adta, vagy tehát hogy mondjam, inkább a katonai helyzet adta, hogy miért pont Debrecen lett a főváros. Erről van-e rálátásunk?
Én úgy tudom, hogy inkább az, hogy a Tiszántúlon úgy biztonságban volt a kormány, meg az országgyűlés, meg a főváros.
És ugye mondtad, hogy hát megérkeztek, ez, hát nem tudom, ezt ilyen bevonulásként kell értékelni, vagy ez hogyan történhet?
Hát amennyiben mondjuk a lovasszekerekkel való bevonulás, az annak számít, igen. Hát ugye akkor még csak Szolnokig volt vasút, tehát gondoljátok el, hogy mondjuk egy ilyen mínusz 20 fokos dermesztő hidegben lovaskocsikon eljönni a fővárosból Debrecenbe, azért az több napos út. Én azt olvastam, hogy Kossuth egyébként meg is fázott az úton.
Szintén Szolnokig tudott csak
vasúttal menni, és akkor onnan lovaskocsival jöttek tovább. Hajdúszoboszlón meg is állt. Tehát egy Hajdúszoboszló Debrecen távot ma már kocsival mennyi? 15 perc alatt megjárunk, 15-20.
Kami.
Most gondoljátok el, hogy ez akkora távolságnak számított akkor, hogy meg kellett ott pihenni, hogy folytatni tudják az utat. Hát több száz szekér, ami hozta a fővárosiakat ide Debrecenbe, meg hát ugye mindenféle felszerelés, a nyomda, tehát amiben ugye a bankjegyeket nyomtatták, meg minden olyan apparátust, ami a főváros működéséhez szükséges volt, ezt szekereken hozták.
Most az apparátus is eszembe jut, de lehet, hogy először az emberi tényező, itt mondtad, hogy jó néhányan jöttek, ezres nagyságban, nem tudom már mekkora.
Több ezres. Olvastam 2-3 ezret, egyes forrásokban 5 ezret, de most gondoljátok el, hogy...
Hova rakták őket?
Komoly kihívás volt, igen, Debrecenben őket elszállásolni. Voltak akkor már nyilván szállodák, tehát állt már a Bika, nem abban a formájában, ahogy most.
Az angol királynős, vagy melyik az állt már?
Most ez jót kérdeztél, nem tudom így pontosan. Az, ami biztosabb, hogy a mai megyeháza helyén állt régen a Fejérló szálló, az is egy hasonló patinás szálloda volt, tehát ott elszállásolták őket, meg hát a debreceniek fogadták be. Tehát ezért is nagy dolog szerintem picit beszélni erről a témáról, mert azért a debreceniek nagyon önfeláldozóak voltak abban is, hogy ezt a sok ezer fővárosit, ugye kormánytagokat, országgyűlési képviselőket, az pereputya, hogy mondtad, tehát családokat, gyerekeket, feleségeket elszállásoltak, biztosították a kosztot, a kvártét, ahogy mondani szokták.
És ez valahogy úgy értekelem, ahogy itt most körbeírjuk, hogy hát bármennyire is furcsa így kijelenteni, fontos személyek jöttek ide, és nem az volt, hogy akkor bárkinek szabadon az volt, hogy akkor mehettek Debrecenbe? Ez szóljon inkább
hát
kérdésként.
Hát azért szerintem ez limitált lehetett.
Aha.
Tehát nyilván egyszerű emberek is feltételezem, én elgondolkodtak azon, de bármilyen háború idején, hogy biztonságosabb helyre meneküljenek, de én itt inkább úgy tudom, hogy inkább kormánytagok, országgyűlési képviselők, meg a családtagjaik.
És azt látjuk, vagy hát egy-két ilyen name droppingot, hogy kik azok, akik biztos, hogy érkeztek, mert Kossuthot itt már emlegettük, szóval, hogy egy-kettő...
Kossuth, Petőfi, Vörös Marti, Perényi, tehát, hogy Jókai.
Uh-huh. Ők mind-mind megjelentek
persze,
itt akkor ebben. Wow!
Persze, itt laktak.
És arról volt esetleg valahogy, van esetleg valamilyen feljegyzés, hogy a debreceniek azok ilyen nemzeti érzésekkel fogadták az érkezőket, vagy esetleg féltek attól, hogy mondjuk az oroszoknak, meg az osztrákoknak a haragját is magukra vonják azzal, hogy ide költözik a kormány?
Én úgy tudom, hogy inkább büszkeséggel töltötte el őket, hogy Kossuth jött ide Debrecenben, nagyon nagy népszerűségnek örvendett, tehát bárhova ment, az lehet tudni, hogy gyakorlatilag az idejének a nagy részét a közügyekkel, meg a politikával töltötte, de minden nap állítólag szánt egy órácskát arra, hogy azért város nézzen, és azért mindig a nyomába eredtek, tehát nagyon-nagyon szerették. Érdekes, hogy Kossuth, mint magánember is, ugye érdekes őt megközelíteni erről az oldalról. Az lehet róla tudni, hogy a természetet nagyon szerette, de hát ugye nagyrészt téli időszakra esett ez az időszak, amikor ő itt Debrecenben volt, úgyhogy a nagy erdőre is csak kétszer tudott állítólag kijutni, viszont az akkori fűvészkertben, ami a mostani Déri tér helyén volt, oda is kiment, és ott kiderült róla, hogy nagyon szereti a virágokat is. Tehát szerette nagyon a rózsát, az ibolyát, a gyöngyvirágot. Kicsit nyilván bánata volt, hogy a természet még télen nem olyan gyönyörű arcát mutatja, de a fűvészkertnek az igazgató, hogy amikor megtudta, hogy mennyire szereti a virágot, akkor Kossuthnak utána minden nap 2 csokor virágot küldetett. Ugye azt is kevesen tudják, hogy Kossuth nem máshol, mint a városházán lakott.
Na pont ezt mondom, ő hol volt elszállása?
Ő a városházán, a mai Rózsa utcai épületszárnyban az első emeleten.
Tehát ahol most a régi városháza van.
Illetve ahol most pont a polgármester székel.
Az
első emeleten van,
ami
igen,
pont a Rózsa utcára
de,
néz.
Hát most ugye átalakítás alatt van, most amikor beszélgetünk még a polgármesteri hivatal, tehát én úgy tudom, hogy idén fognak majd visszaköltözni, és úgy nagyjából a jegyzőnek az irodája van szerintem azon a, vagy volt legalábbis így az átalakítás előtt azon a helyen, aztán most nem tudom, hogy oda fog-e majd visszaköltözni.
De akkor ő most, ha jól értem, nem home office-ban volt, tehát ott is dolgozott, illetve ott is töltött az estét.
Egyébként, tehát ott is sok időt töltött, illetve átjárt ugye a kollégiumba, mert a kollégiumnak az imaterme, vagy oratórium, ahogy mondani szoktuk inkább, az volt kellően nagy arra, hogy az országgyűlésnek az alsóházát, tehát a képviselőházat befogadja, tehát mindenféle viták gyakorlatilag ott folytak. Az is érdekes, hogy akkor még ugye, tehát akkor volt alsóház, képviselőház, meg felsőház. És a felsőház az pedig egy teljesen másik helyen, a mai Piac utca, Széchenyi utca sarkán, az úgynevezett Podmanicki házban ülésezett. Ott pedig ma, ha jól tudom, a Kodály kórusnak a próbaterme van.
Jó, hogy egy-két ilyen épületet megemlítettünk, mert pont még azt szeretem volna valahogy körbe rajzolni. Nyilván egy alapvetően csak hangzó formátumban elég nehéz, de hogy mondjuk a ma ismert városi struktúrában vagy szövetben, melyek azok a pontok, amik akkor is álltak már, és hogy így fel lehetett ismerni őket, mert itt most akkor a városházat említettük, nyilván nagy templom gondolom.
Nagy templom természetesen állt, és a nagy templom környéke volt az úgynevezett piactér. Tehát az volt egy nagy kiteresedés, akkor még a főutcát nem piac utcának hívták, hanem Várad utcának. Uh-huh. És úgy nagyjából a városháza volt inkább a város közepén, és onnan ilyen sugárban gyakorlatilag terjeszkedett a város, és ugye mondtam, hogy a Miklós utcai kapun jött be Kossuth, tehát a mostani Miklós utca vége, az gyakorlatilag már a város határa volt. Uh-huh. Tehát azon túl, mit tudom én, legelők voltak, meg szőlőskertek voltak, tehát az is kevesen tudják, hogy Debrecenben kapuk voltak. Tehát városfal sosem védte a város, nem tudták miből felépíteni, nem volt kő. Ennek helyén egy ilyen városárok volt, ami ilyen bozótossal volt benőve, meg folyt a víz, és kapuk voltak, tehát azt hiszem 6 vagy 7 kapu volt. Tehát Csapó utcán, Mester utcán, 60 utcán, nagyon sok helyen kapuk voltak, és akkor ott állt egy kapuőr, és ez mindig feljegyezte, hogy ki az, aki jön a városba, és itt egy másik, hát ez már nem is legenda vagy anekdota, de azért ezt is lehet tudni, mert tény, hogy ott jegyezték fel a Miklós utcai kapunál a kapuőr Kossuth Lajosról, hogy a magyarok Mózese. Egyébként azt hiszem a 2265-ös számú.
Ezt akartam, erős nap lehetett az a nap, amikor megjelentek több ezeren itt, ha még nem is egyszerre, de hogy ott az felírni egy szép listára, hogy kik lépik át a kaput, az...
Bizony. Déli egy órakor, ezt is tudom.
Na, tehát déli egy órakor érkezett.
Déli egy órakor érkezett. Biztos éhes volt, nem csak
fel. Lehet, és gyógyszertárba is ment, hiszen megfázott lehet.
Igen.
Lehet. Na, mondjuk ez is érdekes lehet, hogy mely gyógyszertárak voltak már akkor, de hát ez lehet, hogy éppen nem tudjuk. Míg itt emlegetted a fűvészkertet, akkor például a mostani Déri Múzeum helyén, ott akkor még volt a tó, vagy...
Nem, az eredetileg volt a Paptava. Tehát ja, az volt annak a helynek a neve, hogy Paptava. Nem is tó volt, ez inkább egy ilyen mocsarasabb, láposabb terület, és akkor a fűvészkertet, meg nem más, mint Fazekas Mihály, illetve az ő sógora Diószegi Sámuel alapította, tehát ott egészen az 1920-as évekig, tehát az 1800-as évek elejétől az 1920-as évekig ott egy nagy fűvészkert volt. Amikor a Déri Múzeumnak az alapkövét lerakták, azt hiszem jó 100 évvel ezelőtt, akkor még állt a mai Csobogó helyén, ahol az a 4 allegorikus szobor van, ott még állt az üvegház, tehát aha, az is volt. Tehát teljesen más látványt nyújtott.
Még talán az érdekes lehet, hogy amikor mondjuk ezeknek utána néztél, azon kívül, hogy van egy pár tény is, de hogy mikből tudtál szemezgetni, miből lehet szemezgetni, milyen feljegyzésekből, milyen könyvekből.
Figyeljed, erről rengeteg forrás van. Tehát rengeteg tanulmány született, rengeteg könyv, rengeteg cikk. És most már ugye nagyon sok olyan témát is, irodalmi, történelmi témát próbálnak sokan kutatók is úgy megközelíteni, hogy picit jobban emberközpontúvá tegyék ezeket a történelmi alakokat. Úgyhogy én is a sétákon, amikor próbálom közelebb hozni ezeket a témákat, akkor mindig elmondom, hogy annyira papír ízű, vagy tankönyv ízű, ahogy így beszélünk sokszor ezekről az emberek, hogy Kossuth, meg Petőfi, meg Széchenyi, olyan magasztosan, ami rendben is van, de ugyanolyan emberek voltak, mint mi, tehát megvoltak a maguk gyarlóságai, erősségei, ők is szerettek enni, szerettek mulatozni. És Kossuth Lajos sem volt kivétel, és hogyha picit ebből az irányból is megközelítjük őket, illetve azt, hogy mit tettek azért, hogy mi most olyan világban élhessünk, amilyen világban vagyunk, akkor talán picit olyan könnyebben értelmezhető is ez az egész, vagy diákok számára feldolgozhatóbb.
És nehogy Isten Kossuthról, vagy bármelyikkel népszerűbb kormánytagról maradt valami jó kis anekdota fent, ami debreceni kötődésű?
Debreceni kötődésű is, ami nekem egy nagy rácsodálkozás volt, az, amikor egy női tematikájú sétát dolgoztam ki néhány évvel ezelőtt, ezt a mai napig egyébként tartom, minden évben nőnap alkalmával meg szoktam ezt tartani, és az is úgy pattant ki a fejemből, hogy amikor Debrecenre gondolunk, akkor Szabó Magda kivételével csak férfiak jutnak eszünkbe. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy Debrecen és a hírességek, tehát kik kötődnek, milyen nagyságok kötődnek Debrecenhez, akkor oké, Szabó Magda, és akkor azon túl, mint Petőfi, Adi, Kossuth, Móricz, és még sorolhatnám, és akkor így felötlött bennem a gondot, hogy hol vannak a nők mégis. És akkor elindultam egy picit abból az irányból is, nyilván elkezdtem utána járni a dolgoknak, hogy van az a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött egy nő áll. És akkor ugye ennek apropóján így kiderítettem, hogy ki volt a Kossuth Lajos felesége, akiről most már több forrásban is olvastam, hogy állítólag korának a legrondább nője volt.
Jó, ez nagyon kedves megfogalmazás.
Meslényi Teréziának hívták egyébként, és nem csak azt olvastam róla, hogy a korának legrondább nője volt, de hogy a természetesen volt igazán előnyös vagy szerencsés, mert hogy szeretett a saját jogán is így beleszólni mindenbe. Kossuth Lajos meg egy szerény ember volt, tehát ő így hagyta, de hogy most így kicsit, hogyha így erről az oldalról próbáljuk Kossuthot megközelíteni, hogy egy ilyen felesége volt, aki nem is volt szép, természete is nehéz volt, vagy olyan problémás, és mégis annyira szerette.
Megértjük, hogy miért menek sült a közügyekbe.
Hát igen, meg én azt szoktam így nőként mondani, hogy ez azt jelenti, hogy valószínűleg azért töltött annyi időt a közügyekkel, vagy papucs volt. Na de hát ezt már nem lehet tudni, ezt már csak így nyilván mi rakjuk hozzá. De valamiért nagyon szerette ezt a nőt, aki egyébként 3 gyereket szült neki, Kossuth túlélte egyébként 30 évvel a feleségét, de haláláig gyászolta egyébként, és azt is most olvastam, hogy 10 évig ilyen gyászkeretes papírlapra írta utána a leveleket.
És ő kis itt voltak vele?
Persze.
Aha, tehát ugyanúgy megérkeztek, az, hát valószínűleg voltak, nem tudjuk, hogy egyszerre, vagy sem.
Hogy ne, illetve Kossuthnak nem csak a családja, a felesége, meg a gyerekei, hanem az egyik húga. Tehát neki ugye több testvére volt, és az egyik húga, akit nagyon szeretett, a Kossuth Zsuzsanna volt, akit kinevezett a tábori kórházak vezetőjévé, úgyhogy Kossuth Zsuzsanna innen Debrecenből szervezte meg az összes tábori kórházat az országban. És még a debreceni nőket, asszonyokat is felszólította, hogy segítsenek be a betegápolásba, és nem csak a magyarokat, de például az osztrák katonákat is ápolták, gondozták.
Ma már ugye tök elképzelhetetlen, hogy egy miniszterelnököt vagy egy vezető politikus csak úgy az utcán leszólítson, mondjuk egy állampolgár, elpanaszolja neki bújárba jár. Ez akkor vajon lehetséges volt? Maradt erről meg valami kis tudásunk?
Biztos volt ilyen, biztosan odaléptek hozzá, én biztos vagyok benne. Az, hogy most mennyire tudták a hétköznapi emberek megosztani vele a
erről
problémáikat, ezt nem tudom, biztosan voltak, de az viszont érdekes, hogy az alsóháznak az ülésein, tehát a képviselőháznak az ülésein ott részt vehettek a helyiek. Uh-huh. Tehát nyilvánosak voltak. Az oratóriumnak a karzatára oda felmehettek a helyiek, és azt is olvastam, hogy azért voltak ott nagy megrökönyödések, mert azért elég heves viták folytak. Tehát ez sem volt annyira sima ügy, hogy akkor most itt teljes elszakadás, meg teljes függetlenség, meg trónfosztás, és hát a debreceniek, akik nem vettek még részt ilyen népképviseleti országgyűlésen, mondhatjuk az, nekik így nagyon furcsa volt, hogy itt milyen hangon beszélnek egymással emberek.
Uh-huh. Ez mennyi időtől állt fel egyébként, amíg mi
fővárosban? Azt hiszem, 5 hónap. Tehát januárban érkeztek, és júniusban már visszatért Kossuth is nem mondom, hogy Budapest, mert akkor még nem volt Budapest, fővárosban. Uh-huh. Akkor még Pest, Buda, meg Óbuda volt.
És hogy amikor egyébként ide érkeztek, valószínűleg akkor nagyon átmenetének gondolták, de hogy valahogy így már a vége felé arra vannak feljegyzések, hogy
hát ez nyilván nem alakult-e úgy. Attól is függött, nyilván annak tették függvényévé, hogy a fővárost mennyire ostromolják mondjuk az osztrákok.
Uh-huh. És ugye hát mégiscsak arról beszélünk, hogy közben meg az országban, vagy a területen folyamatosan katonai cselekmények zajlottak. Itt mennyire volt katonai jelenlét, vagy szóval, hogy néhány ezer embert emlegetünk?
Debrecenben mindig volt egyébként. Tehát nem csak a forradalom meg a szabadságharc idején, hanem utána is. Tehát itt mindig volt.
De hogy nem érkeztek vele, nem tudom, egész bandériumok, fogalmam sincs, hogy ez jó kifejezése.
Azok rendszeresen érkeztek egyébként Debrecenbe gyakorlatozni. Tehát például a Simonyi Óbester, akinek a nevét viseli a Simonyi út, ő is például még hát évtizedekkel a forradalom előtt jött ide a katonáival gyakorlatozni, és ugye mivel nagyon poros volt a levegő a városban, mondta, hogy hát akkor ő kimegy az erdőbe, mert ott jó levegő van, meg nagyobb hely, és akkor ő vetette fel gyakorlatilag, hogy hát azért a nagy erdőt, ami akkor még a város határán túli terület volt, mondjuk így be lehetne jobban csatornázni a városi vérkeringésbe, és hát az ő támogatásával vagy felvetésére épült ki ez a közsétány, ami később az ő nevét vette fel. És ugye a katonákat be is fogadták egyébként a helyiek, tehát katonaszobák is voltak, ami azért mindig egy viszonylag nagy anyagi terhet is rótt a városra, tehát a katonákat etetni, itatni. De
a koszt is volt, nem csak
hát persze, persze.
Akarnak egyébként ma is étteremként üzemelő olyan helyek, ahol mondjuk akkoriban is eltöltöttek egy-egy ebédet, mondjuk így a nemzetnagyságai?
Létezik.
Például?
A Vigadó, a régi uh-huh. Vigadó. Régi Vigadó, bár abban az időben az inkább még fürdőház uh-huh. volt, tehát akkor még nem étteremként, vagy vendéglátóhelyként apostrofálták, de hát ugye, ahogy felfedezték a fővárosiak a fürdőnek is, meg a nagyerdőnek az áldásos hatásait, ők azért előszeretettel jártak ki már oda tavasszal szórakozni, és állítólag Petőfi meg is szólta őket, hogy hát amikor ilyen komoly helyzetben van a haza, akkor talán nem ilyen világi dolgokkal kellene foglalatoskodni, mint hogy fürdőházba járnak, meg a nagy erdőn pihennek. Ami még áll, bár az sem már ugyanaz az épület.
Mert valósult meg olyan gyorsan a kiegyezés. Hát nem kell nekünk ez a sok harc, meg háború. Kicsit szusszanjunk egyet, pihenjük. Pihenjünk egyet.
Benne lehet.
Bár azért tudjátok, hogy ennek is a megítélése olyan kettős. Eleve Kossuthnak a megítélése is kettős, mert hát azért csak elmenekült, tehát ő túlélte. Meg hát, hogyha belegondolunk, hogy a kiegyezés után azért elég szépen fellendült itt az ország nagyon sok tekintetben, tehát ezeket így az utókor mindig már olyan más perspektívából is megítéli, de hát ez meg már egy megint másik téma.
Viszont a kiegyezés előtt egyébként Debrecent büntette valamivel az udvar azért, mert itt lehet menedéket a kormány?
Hát ilyen konkrét büntetés nem, ezt nem tudom. Az viszont biztos, hogy Kossuthról például, tehát megtiltották, hogy Kossuthról utcát nevezzenek el. Ehhez is kapcsolódik egy helyi történet, amit hát ugye büszke debreceniek egyébként, ők ugye úgy voltak, hogy hát nem, hát ők ugye szeretnének utcát elnevezni mégis Kossuthról, és úgy próbálták meg kicselezni ezt a rendelkezést, hogy nem Kossuthnak a teljes nevére keresztelték át az akkori Cegléd utcát, hanem csak Kossuth utcára, úgyhogy ha megnézitek a mai napig az utcanév táblákon, csak annyi szerepel, hogy Kossuth
utca. Tehát a Lajos azért nincs rajta?
Így van.
Nem voltak a legélesebb kések a fiúkban ott az udvarnál, akkor ezek szerint, ez így át tudott menni.
Hát vagy úgy jöttek vele, hogy...
Nem akarták már valószínűleg.
Jó csel, elfogadom. Ezt a mozdulatot elfogadom, lehet, hogy így volt.
Nem akarták feszíteni a húrt.
Na, tehát az debreceniek volt.
A Gógyi.
Volt a Gógyi, igen.
Civis Gógyi.
Civis Gógyi, ez de jó.
Arról már oly sokszor beszéltünk, hogy engem most nagyon megragadnám azt a részt, hogy... Nyilván bennem is az volt, amíg mondjuk el nem kezdtünk most itt beszélgetni, hogy hát ez mégiscsak háború zajlik, vagy legalábbis rengeteg csata, meg mi egymás, hogy itt akkor komorságban még csak szürke égboltot képzeltem el hozzá emberek bezárkózva a lakásaikba, de ehhez képest az ideérkezők is ezek szerint, hát ha nem is szórakozni jártak, de hogy azért valamiféle normális életet, vagy ahhoz közelít éltek
persze,
akkoriban itt?
Aha. Persze, tehát azért élték a mindennapjaikat, és Kossuth is volt, hogy elment például a Fejér Lúszállóba, és a híres cigányprimás Boka Károly zenélt neki.
Ó.
Meg Nagy Csándor József is volt, hogy beült az akkori nádorfogadóba, ami egyébként az Aranybika, csak akkor átkeresztelték nádorfogadóvá, de hát ugye nem maradott túl nagy sikert, hogy ez mindig mindenki a Bikának hívta, úgyhogy...
Valami bajuk volt a Bika elnevezése, vagy ezt tudja fenni?
Nem tudom, akkor így átnevezték, azt hiszem István nádorfogadóvá, de aztán nádorfogadó, tehát amikor még Petőfi is jött akkor Debrecenben, még arról is úgy vannak a feljegyzések, hogy a nádorfogadónál csinált valamit.
Ami még eszembe jut, az az, hogy hát ez igencsak, mint ahogy mondta, télvíz idején, vagy legalábbis onnantól kezdődően, az nagyon báli szezon. Tehát, hogy az ott, hogy akkor voltak-e bálok?
Hát ezt nem tudom, hogy bálokat akkor tartottak-e. Én nem gondolnám egyébként. Ahhoz azért tényleg elég komor volt a helyzet, meg ahogy mondom, azért tényleg ez nagy anyagi terhet is rótt a városra. Tehát én nem hiszem, hogy a rendelkezésre álló anyagi forrásokat ilyen mulatozásokra költötték.
Meg ráadásul így fejből, anélkül, hogy én ismerném, azért nem sok bálteremhez közeli hely lehetett akkoriban.
Hát, azért a Bikában voltak, tehát ezekben a patinás szállodákban, meg később azért, sőt, lehet, hogy már akkor is azért voltak itt nagy sörcsarnokok, kaszinó.
Ezt érdemes összevetni, bocsánat, a sörös adásunkkal,
így
a sör
történetét. Nem véletlenül mondom, természetesen, mert kollégáktól azért én is sokat tanulok, hogy itt hol, meg milyen sörcsarnokok voltak, meg kaszinó is volt, amit nem úgy kell elképzelni, mint majd kaszinót, hogy oda, tehát nem a szerencsejátékról szólt, hanem kvázi egy klub volt, ahova bejárhattak, beszélgetni, szivarozni, újságot olvasni, közéleti dolgokat megvitatni, és azért ilyenek működtek a városban.
Uh-huh. Ami nem tudom, hogy akkoriban, ugye gondolom, hogy volt helyi lap is, meg amennyire emlékeim még ehhez kapcsolódnak, hogy ugye, hogy még mintha hát is hoztak volna valamiféle lapot, a törvény széki tudósításokat, vagy valami ilyesmit.
Szóval... Lehet, hogy áthozták, meg hát nyomda azért volt.
Aha.
Tehát Kossuth bankókat nyomtattak, meg hát ugye a függetlenség...
Volt pénznyomtatás is akkor?
Pénznyomtatás is volt, meg hát a ma már a kollégiumban van egyébként egy replika kiállítva, hogy milyen volt a régi nyomda, de hát nyomda azért az a 16. század óta működik Debrecenben. Tehát...
Na ezt jó, hogy szóba hoztad, mert bár egy-kettő tippem lehet, de pontosan nem tudnám megmondani, van-e valami lenyomata annak a városban, hogy akkor főváros volt, nem tudom, valahol egy tárgy,
rengeteg.
Szobor.
Ez az, rengeteg, és én ezért is vetettem fel egyébként ezt a témát, ami egyébként az én sétáimnak is mindig a fő üzenete. Ezt mindig minden interjúban is el szoktam egyébként mondani, hogy járjunk egy picit nyitottabb szemmel, mert hogy olyan értékek között járunk nap mint nap, ezeken akár belvárosi, akár külterületi utcákon, tereken, ahol olyan események történtek. Tehát a Miklós utca ma már ugye egy forgalmas utca, mit tudom én, megyünk a Szoboszló felé, vagy a Tócós kertben, mit tudom én, és akkor ez a kis sarki gyógyszertár, mert most egy gyógyszertár működik ott, annak a falán, a Miklós utca felüli falán ott van két tábla, hogy ott lépett be Kossuth Debrecenbe, meg hogy ott állt a Miklós utcai kapu, akkor hogyha bemegyünk a nagy templomba, ahol megdöbbenésemre a mai napig egyébként még nagyon sokan nem jártak a helyiek közül sem, pedig onnan az egyik legszebb a panoráma városa, tehát a legjobb szelfiket onnan lehet lőni a panoráma járdáról, de ezen túl például ott meg lehet nézni ezt a széket, amiben Kossuth Lajos ült. 1849-ben.
Nekem ez volt az eszembe még egy kirándulás, amikor nem itt éltem, hogy akkor ott a szék.
Többek között, vagy ott van néhány személyes tárgya, az irattartó tárcája, pipája, az országgyűlési tudósításoknak egy példánya, tehát meg lehet nézni azt is, hogy milyen szép kézírással tudósított ő az országgyűlési ülésekről, akkor ki vannak állítva amerikai dollár, bankók, azt hiszem az is eredeti talán, és ezt is kevesen tudják egyébként, hogy a forradalom leverése után, vagy a szabadságharc leverése után Kossuth nyilván emigrált, több helyen megfordult, de 1851-52 környékén ő Amerikába is ellátogatott. Tehát New York partjain lépett be Amerikába, az Amerikai Egyesült Államokba, ahol azt hiszem akkor még 31 állam működött, és 31 ágyúszóval fogadták. Tehát őt az európai demokrácia megtestesítőjeként éjjenezték, fogadták, és adták kézről kézre, és ment államról államra, és mondott beszéd. És itt jön a másik érdekesség, hogy angolul.
Igen, mert hogy ő tudott így nyelveken nagyon beszélni.
Angolul nagyon jól beszélt, még korábbi fiatal korában, amikor börtönben ült, akkor azt az időt többek között arra használta, hogy az elméjét pallírozza, és angolul is megtanult, úgyhogy nagyon szépen beszélt angolul. Egyes források szerint Shakespeare-ből tanult, tehát egy picit ilyen archaikusabban, ilyen nagyon szofisztikáltan beszélhette az angolt, és ez is például gyerekeknek mindig el szoktam mondani, hogy gondoljátok, hogy milyen lehetett így Kossuth, hogy nem csak magyaros akcentussal beszélhetett, hanem még ilyen shakespeare-i angolt is beszélt, de hát gondoljátok el, hogy egy magyar közéleti ember, egy magyar politikus Amerikában az elnök előtt is beszédet mond a demokrácia fontosságáról, ami még például Lincolnt is megihletett, aki akkor még nem volt elnök, ő majd később lett elnök, de hallotta élőben Kossuthot beszélni, és bizonyos üzeneteit, mondatait ő később a saját beszédeiben is felhasznált. És ugye ott volt Amerikában egy olyan alapítvány, vagy alap, amiben, hogyha valaki befizetett, megvette ezeket a, hát nem is tudom, milyen amerikai bankókat, akkor azzal támogatta a magyar szabadságnak az ügyét, mert azt Amerika kinyilatkoztatta, vagy az elnök, hogy fegyverrel nem, de minden más támogatást azért a magyar szabadság ügyének megad.
Ami nagyon érdekel, hogy szóba került itt most egy séta, és hogy ugye ehhez kapcsolódóan is formálódik, vagy már megvan a fejedben, szóval, hogy anélkül, hogy minden puskaport előnél, nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt viszont milyen ívre húztad fel ennek kapcsán a lehetséges sétádat, hogy szóval, hogy milyen helyszíneken lehet járni.
Hát ez a séta abból a szempontból szerencsés, hogy akkor ugye kisebb volt a város. Tehát amik emlékhelyek, azok nagyjából a mai történelmi városmagban találhatók. Tehát a Városháza, ahogy említettem, Kossuth utca, Nagy templom, Kollégium, de én nagyon szívesen megmutatnám az embereknek a Miklós utca végét is, hogy hát nézzétek már meg, hogy egyébként itt mik vannak. Tehát amikor néha látom, hogy így a kocsiból ott kinézegetnek rám, hogy egy hülye ott áll, és akkor a telefonjával fotózgat valamit a falon, hogy úristen, ez a hülye, ez mit csinál itt, mit fotóz. De közben, hogyha elkezdenek beszélgetni, akkor biztosan nagyon sok debreceni rádöbben, hogy úristen, igen, tényleg. És az én sétáimnak ez a célja, hogy bevinni embereket, mit tudom én, a kollégiumba. Tehát, hogy testközelből lássák ezeket a tárgyakat, bemenjenek abba az oratóriumba, ahol megvitatták a függetlenségi nyilatkozatot, ahol be lehet ülni abba a padba, ahol Kossuth ült. Tehát ott fel vannak kvázi címkézve ilyen kis résztáblákkal azok a padok, hogy a kormánynak a tagjai hol ültek. Tehát be lehet ülni konkrétan abba a padba, ahol előtted 175 évvel Kossuth foglalt helyet, vagy fel lehet menni a szószéknek egy bizonyos részére, ahonnan a beszédeket intézte. Tehát, hogy ilyenkor kicsit így belegondolom, hogy úristen, itt mik történtek korábban, azért az olyan kellemes érzés.
Igen, meg hát nyilván megváltoztatja az embernek a kötődését is a saját abszolút városához. Még Petőfit hadd hozzam már be ebbe a beszélgetésbe, mert ugye egyrészt, ahogy Kossuthról is szintén Petőfiről is egy nagyon jelentős közterület van Debrecenben elnevezve, illetve nyilván a szabadságharchoz ismert okok fűzik, hát ugye abban is lehet a halálát. De azt is tudjuk ugye, hogy Petőfi és Debrecen kapcsolatáról azt tudjuk, hogy itt nyerte az égkopot. De gondolom azért 48-49-ben is voltak alkalmak, amikor megfordult a városban.
Persze. Petőfi összesen egy tucatszor, tehát 12-szer járt Debrecenben, és azért az életének nagyon sorsdöntő eseményei történtek itt. Ami érdekesség például, hogy kiképző tiszt is volt. A laktanya akkor az ott volt még, ahol a Salétrom utca, ahol most a DKV-nak van a székhelye, ott volt kiképző tiszt.
A bázisa.
A bázisa, így van. illetve a Batthyány utca, ami egy nagyon fontos helyszín Petőfi Debrecenhez kötődő emlékei közül, mert hogy ott a mai 16 szám alatt még mindig áll az a ház, ahol ő a feleségével, Szendrei Júliával lakott, és ahol megszületett egyetlen gyermekük, Zoltán, 1848. december 15-én a 16 szám. Érdemes megnézni, egy ilyen világos színű, nagyon szép, egyszerűségében is szép cívis ház, ami valószínűleg abban az időben egyébként jóval egyszerűbb volt, és ott a kapu melletti ablak volt az a szoba, ahol ők éltek. Tehát az első, mondhatni, első és utolsó közös családi otthona volt Szendrei Júliával Petőfinek az a kis szoba, meg az a ház, amiről szintén fennmaradt egy olyan anekdót, hogy állítólag a kapura ki volt írva, hogy ha mégy el, vagy jössz be, akkor zárd be az ajtót, nehogy kimenjen a disznó.
Azt hittem a Zolika.
Ő is. Zolika még szegényke nagyon picike volt, amikor ugye árvaságra jutott, viszont a Szent Anna templomban volt a keresztelője, és tavaly, amikor Petőfi születésének 200. évfordulóján csináltam egy sétát, akkor volt lehetőségünk megnézni azt a keresztelő edényt, amiben őt megkeresztelték, mert hogy az is megmaradt, és nem a Szent Anna szék, ma már ugye Székesegyház nem ott van, hanem egy jó helyen, egy helytörténeti kutatónál. De gondoljátok el.
Sejtelmes. Oké, oké. Mint hogyha hallottam volna olyat, hogy Petőfi viszont, hogy mondjam, kevésbé szerette meg ezt a várost. Rá is gondolom, egy kicsit kiterjesztve, mennyire tekintettek ők egy idő után Debrecenre egy szerethető helyként, ez látszott-e valahol?
Ez nagyon jó, hogy felvetetted, mert tavaly itt csináltunk egy közös sétát a debreceni falfestmények mentén, ahol az alpolgármester úr, a kultúráért felelős alpolgármester úr Puskás István is ott volt. És hát ugye az egyik falfestmény ott a Sestina udvarban egy ilyen régi C levelet ábrázol, és ott beszéltem én is egy kicsit arról, hogy mondjuk a 19. században Debrecen milyen volt. Természetesen feljött Petőfi, hogy azt mondta a debreceniekről, hogy hát itt csak azért ismerik a könyvet, hogy a lapjaiba szalonnát tudjanak csomagolni, meg hogy itt csak parasztok élnek. És akkor ott alpolgármester úr egyébként elmondta, és ez számomra is egyébként egy ilyen felismerés volt, hogy ez, amit Petőfi leírt, meg amit így a mai napig így emlegetnek vele kapcsolatban, hogy nem szerette Debrecent, ez nem feltétlenül igaz. Itt inkább a főváros meg Debrecen között volt egyfajta ilyen ellentét, és próbálták Debrecent ugye a fővárosi nagy okosok, irodalmárok sokszor úgy beállítani, hogy ez egy elmaradottabb, falusiasabb hely, és hát nyilván Petőfi próbált hozzájuk is egy picit igazodva, vagy nekik így tetszelegve olyanokat nyilatkozni a városról, ami nem biztos, hogy igazán a véleménye volt. De ha belegondolt, hogy itt azért volt egy olyan nagy fellángoló szerelme, még mielőtt Szendrei Júliát elvette, ami majdnem házassággal végződött, egy Prielle Cornélia nevű fiatal színésznővel esett ő szerelembe, szintén Batthyány utca, Szent Anna utca sarkán egy idéglenes színjátszóhelyen, hogy itt kiképzőtiszt volt, hogy itt igaz, hogy egy nagyon sanyarú telét töltötte a mai vasútállomás környékén egy pici kis házban, de mégis ott olyan költeményei születtek meg, ami megalapozta az ő költői karrierjét, hogy itt született meg a gyermeke, tehát hogy mégis olyan események kötik őt a városhoz, hogy nem hiszem, hogy azt lehetne mondani, hogy ő nem szerette ezt a Debrecen. Ez egy picit ilyen fricska volt a városnak, hogy inkább a pestieknek, a fővárosiaknak tetszelegjen, hogy hát itt ez Debrecen, itt csak parasztok élnek, de hát na, ahol ilyen nagy könyvtár működik, meg nyomda, hát azért na.
Azt mondtad, hogy rengeteg forrásból lehet ilyenkor. Van, amit egyet-kettőt ajánlanál, hogy hú, abba érdemes beleolvasni, vagy felelhető esetleg valahol a városban?
A keresőbe beütöd, és rengeteg mindent kiad. Úgyhogy,
már az interneten is elérhető akkor egy-kettő.
Ó, persze. A világhálón. Ami még egy nagyon kedves történet, hogy 60 utcán áll egy zöld ház, annak a háznak a helyén, ahol Csokonai Vitéz Mihály megszületett, és abban az épületben működött a város első múzeuma. Még jóval azelőtt, hogy a Déri Múzeum megnyitott volna, és annak a múzeumnak az első teremőrei, azok 48-49-es honvédek voltak. Igaz, hogy már akkor ilyen nyugdíjas korban, most gondoljátok el, hogy az 1900-as évek legelején, itt a 60 utcán, a város első múzeumában honvéd tisztek az egyenruhájukban őrizték a kiállító termeket. Maradt fel.
Élő múzeumok.
Igen, gondoljátok el, hogy még az 1900-as évek elején ők még mesélhettek arról, hogy itt mi volt.
Arról van-e esetleg információd, hogy biztos maradtak itt néhányan, tehát nem az volt, hogy amikor meg bekövetkezett május, vagy legalábbis 5 hónap után, hogy akkor mégis visszatették a székhelyet, vagy hát bekövetkezett a szabadságharc leverése, szóval, hogy valakik itt maradtak, vagy szándékoztak itt maradni.
Hát hallottak mindenképp. Azért itt volt egy nagy csata, ugye 1849. augusztus 2-án, és hát a holtakat, magyarokat, oroszokat egyaránt a mai honvéd temető, vagy hősök temetője, tehát ott a Csigekert környékén van még a mai napig ez a temető, ami szintén egy nagyon fontos 1848-49-es emlékhely itt Debrecenben. Őket ott temették el.
Na, pont ezt nem értem, először gondoltam, hogy még az élőkről kérdezlek, mert ugye az első téma, ami kapcsán itt a Debrecen podcastben találkoztunk, az a debreceni köztemető történet. Ami
igen, akkor... egy nagyon vidám témával debütáltam.
Igen.
Úgyhogy nehezen fejezzük be ezt a mai adást, mert tudom, hogy akkor picit ilyen szomorú volt a beszélgetés végén.
Nem, ugyanakkor meg hát nagyon hasznos, meg egy csomó történetet meg tudunk, de hát akkor annak volt aktualitása, mert amikor felvettük, akkor igen, annak volt évfordulója. Egyrészt igen, annak is a környékén, meg azt hiszem az évforduló is valahogy ott igen, már egy kicsivel
igen,
utána
igen,
voltunk.
90 éves, igen.
De hogy akkor ezek szerint például így felelhető egy kicsi sírhely is, vagy legalábbis emlék, mert hogy már az a temető, az már nem így látogatható,
az
ugye?
Az már látogatható. Aha. Tehát látogatható, és érdemes is elmenni, mert én mikor először voltam felnőtt fejjel, én megdöbbentem, hogy nyilván egy temetőre nem mondjuk azt, hogy szép, de mégis azért tud egy olyan nyugalmat árasztani a fákkal. Én ősszel voltam is akkor a lehullott levelekkel.
Azzal a hatalmas kőoroszlánnal.
Hatalmas kőoroszlánnal, amiről kevesen tudják, hogy ugyanaz a marsalkó készítette, aki a Láncidnak az oroszlányait.
Testvér oroszlánok.
Hasonlít is a két oroszlán.
Igen, illetve, hogy azt a kőoroszlánt, a haldokló oroszlánt eredetileg az emlékkertbe ott állították ki, tehát ahol ma a Bocskai szobor van, oda helyezték el a haldokló oroszlánt, és később került át a honvéd temetőbe. De hogy még ott milyen szobrok álltak, az is egy tök jó történet az emlékkertben, de az aztán már tényleg teljesen más, és egy picit pajzánabb sztori.
Hát lehet, hogy nem látom most a kapcsolódást ehhez a nagyszerű történethez.
Úgyhogy ezért mondom, hogy ez majd next time.
Mondjuk az érdekelne, hogy talán arról tudunk-e, hogy nem hiszem, hogy enyves kéz miatt, de hogy mondjuk nem vittek el valamit, amikor mondjuk úgy szétszélettek. Most
Szent Koronát elvitték. Mert ugye a Szent Koronát is itt őrizték, hoppá, tehát ezt meg nem
hozták.
Is mondták. Városházán, bizony. Városházán volt egy úgynevezett titkos levéltár.
Mármint, hogy kinek volt titkos, nekik is, hogy egymás között, vagy hát, hogy így hívták titkos
levéltár. Hogy titkos levéltár, tehát bármilyen forrást olvastok, akkor az úgy van említve, hogy titkos levéltár, tehát ott őrizték a Szent Koronát.
És
ezt nyilván utána vitték magukkal. Tudom, hogy ahol őrizték a városházán, ott is nyilván őrizték, de hogy nem nagyon feltűnően, nehogy egyértelmű legyen, hogy ott mit őriznek, tehát ez azért nyilván féltették.
Érdekes belegondolni, hogy milyen kincseket hoztak viszont így akkor magukkal, mert azt beszéltük, hogy emberanyag, meg hogy apparátus, meg nem tudom, hát gondolom én azért családi vagyonokat
családi
is megmozgattak. Igen.
Ezt nem tudom. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen esetben, amikor úgy idéglenesen vagy átmenetileg el kell hagyni valakinek az otthonát, a legszükségesebbeket hozza, és utána nyilván azért is mentek vissza a saját otthonukba. Azt is olvastam egyébként, hogy a kollégium Kossuth meg akarta téríteni azokat a károkat, amiket esetleg az ott tartózkodásuk okoztak, de a kollégium azt mondta, hogy nem azért, tehát a város, ahogy ugye beszélgettünk is róla az elején, azért így büszke volt arra, hogy hozzájárulhatott az ő befogadásukhoz.
Meg egy kicsit a szemem most már nem ilyen mindenféle apró részletbe belemenve, de hogy a hétköznapi élethez biztos ez is hozzátartozott, ugye családokkal érkeztek, és a kollégium kapcsán arra gondolok, hogy hát valószínűleg ott most már a megtelt tábla kikerülhetett, hogy a gyerekeket mégiscsak iskolába járatták közben, tehát hogy...
De egyébként a kollégisták is elmentek harcolni. Tehát ők is kivették a részüket.
Akkor volt egy kis forgás, hogy...
Voltak, akik meghaltak, és azt hiszem, ilyen vörös szallagot tűztek talán, vagy kötöttek a kalapjukra, és ilyen vörös pántlikásoknak hívták őket, de tanárok...
Akik innen a kollégiumból.
Kollégiumból, kollégiumi tanárok, professzorok, diákok is. Igen.
Oké. Okay.
Bizony.
Na hát akkor egyrészt, amit talán így a további kalandokhoz hozzá tudunk tenni, hogy hát ha egy-egy sétával még többet, én ebben biztos vagyok benne, hogy mondjuk még többet meg lehet tanulni, hallgatni. Engem nagyon érdekelne, mert ilyenkor azért mindig, amikor mondjuk évelején sikerül veled beszélni, majdnem úgy mondom, mindig ez minden évben így van,
legyen
de most
így.
Már legyen így. Annyit elárulhatsz, hogy még mondjuk ezentúl milyen séták formálódnak, van-e új, valami leporolódik, mert például mondtad, hogy most nőnap előtt beszélgetünk, hogy akkor az is előkerülhet, de hogy azért nálad előjönnek egész jó kis séták, szóval, hogy mi az, ami még formálódik?
Ami idén új lesz, tehát még nem csináltam, az a, hát úgy kezdtem el elnevezni, ez a munkaneve, vagy munkacíme, hogy egy csipetnyi Pest, és ez a debreceni gangos házakról fog szólni, mert hogy most ugye nagy keletje van annak, hogy civis házakat kutatják, aminek én nagyon-nagyon örülök, és nagyon támogatom, de én például egy gangos házba töltöttem az életemnek nagyon nagy részét, baromi izgalmas, és nagyon szép ilyen épületeink vannak itt Debrecenben, és mindenképp úgy szeretném csinálni ezt a sétát, hogy egy-két olyan ember is legyen ott velünk, aki ott nőtt fel, vagy sok időt élt ott, vagy még a mai napig ott él, hogy egy kis kulisszatitkot ő is meséljen nekünk. Úgyhogy az idei évnek ez az egyik új tematikája, vagy tematikus sétája, illetve zene. Ennek azt a munkacímet adtam, hogy debreceni szimfónia.
Na, ezt akartam, hogy valószínűleg nem a tankcsapda történetét fogod lekövetni, vagy
hát
én
nem,
erre
ugye,
tippeltem.
Én inkább a debreceni sétáimon picit inkább így a múlt, az örökség. Történelmi, kulturális örökség az, amit én úgy szeretek bemutatni, hogy tényleg csodálkozzunk rá, hogy itt mennyi minden történt, milyen történetek rejlenek a falak mögött, és hát idén 100 éves a Kodály Filharmonikus Zenekar, ezt azért ne felejtsük el, és én már felvetettem nekik korábban, hogy lehetne erre is valami sétát csinálni, hogy ennek milyen története van. Tehát 100 év oké, de hát nyilván előtte is zenéltek, vagy szerettek mulatni, voltak itt cigányzenészek, voltak szalonzenekarok, mikor például az Apollo mozis annak idején megnyitott, több mint 110 éve, akkor ott is az első előadásoknál még volt például szalonzenekar, aki kísérte a néma filmeket.
Wow.
Hogy cigányzenészeknek nagyon nagy keletje volt abban az időben, sőt, mitől még a 20. század közepén, 60-as, 70-es, 80-as években is vendéglátóhelyeken cigányzenészek játszottak. Zeneiskola. Mielőtt felépült a zeneiskola, hol volt zeneoktatás? Mikor indult meg az intézményesített zeneoktatás? Milyen zenékre mulattak mondjuk a farsangi bálokon? Tök izgalmas téma, vagy eleve bemenni azokra a helyekre, ahol most próbál a zenekar, mert úgy ugye szóba került itt a Kossuth meg a forradalom kapcsán, hogy a Podmanicki ház, ahol az országgyűlésnek a felsőháza ülésezett, ott most a Kodály kórusnak van a próbaterme, a Kodály filharmonikusok pedig a Simonfi utcán szintén egy gyönyörű szép századfordulós gangos házban próbálnak, ahol meg korábban például szabadkőműves páholy működött, tehát hogy így vannak itt ám összefüggések.
Mi mindent lehet abból kihozni, de már most a szabadkőműves páholyos dologgal megvettél, meg hát biztos vagyok benne, hogy azért van benne néhány más rejtett részlet is, és milyen szépen összekapcsolódik így akkor minden mindennel, szóval hát...
Igen, és képzeljétek, hogy vannak már olyan visszajáró résztvevők, sétálók, akik már mondják, hogy így több sétámon is voltak, és hogy így tök jól összeáll nekik is a fejükben, hogy mi mivel van összeköttetésben, összefüggésben. Gangosházra visszatérve azért is pattant ki a fejemből ez az ötlet, mert ahol én lakom, az a lakás, annak is az a története, hogy ott gyerekkorában Békés Itala színművésznő lakott, és teljesen véletlenül tudtuk meg ezt is. Tehát, hogy kik éltek itt ezekben a házakban, hogy alakították ki ezek a városnak, meg egyébként Budapesten is, vagy Pesten is, az első modern házak voltak, ahol meleg víz volt, ahol központi fűtés volt, ahol kis rejtett kertek voltak, hogy azért mégis aki a belvárosban lakik, azért annak is legyen valami zöld a környezetében. Tehát, hogy itt maga egy életstílus is volt ezek mögött, a házak mögött.
Hát akkor két meghívót már is átnyújtok, hogyha ez az év közben, hogyha még tudunk ezekről is beszélni, akkor azt külön köszönöm. Erdei Nóra, hálás vagyok, hogy eljöttél hozzánk, és az Explore Debrecent az feltétlenül Facebookon, vagy akár a weboldaladon is ugye érdemes.
Ott is, minden fronton ott vagyok, igen.
Hálás vagyok, hogy eljöttél, és hát hálás vagyunk neked is, hogy meghallgattad ezt az epizódot, és hát keres magadnak még néhányat, bízom benne, hogy találsz is, akár Debrecen történetéről, a gasztronómiájáról, vagy hát végül is zenei életéről is, bár mi még sajnos csak a modern zenénél tartunk, de lehet, hogy a Kodály Filharmóniát azt érdemes lesz majd akkor elhívni, lehet, hogy terve is vesszük. Addig is akkor ír nekünk bátran, ha lenne egy témaötletet, debrecenpodcast@gmail.com. Isten áldjon, hello!